eredményes élettalálkozó, 2009. május 22-e.
Így van, és van itt valami több is, tehát mindjárt oda fogunk jutni az efezusiakhoz írt levélben. Fél év maximum, és ott vagyunk. Már a következő fejezetről beszélek. És ott ír erről, hogy ezt Isten hogy tervezte, és hogy ez mire jó, és az összegyülekezés, az ő nevében való egyetértés, az, hogy van lelkipásztorunk, hogy vannak tanítóink, ez egy abszolút isteni intézmény, ezt ő találta ki. Egy csomó mindent, amit a vallásban megfigyelünk, azt nem ő találta ki. Tehát így rendben van, hogy van benned egy gyanú, amikor látsz egy ilyen intézményesített dolgot, hogy megkérdezd, hogy ez ennek így kell lennie? Nem mindennek kell úgy lennie, ahogy úgyse, ahogy mit csináljuk, de talán ahogy mit csináljuk, az úgy próbál illeszkedni, illetve van egy csomó minden, ami a szabadságunkhoz tartozik. Tehát csinálhatjuk így is, meg csinálhatjuk úgy is. Tehát például meg van írva János 4.15-ben, hogy étteremben a legjobb üzletember találkozót tartani. Tehát ez teljesen biblikus. Igen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Úgyhogy elérjük a viccelődésből, ez egy komoly dolog. Térjünk a lényegre. Nem jön a Kauth Gyuri, ez a rossz hír. Elvileg teljesen jól van. És még így se jön. Ez tetézi a bűnét, és a ráfér a pihenés. Hát nem pihen most, nem pihen.
Az étteremről jut eszembe maga a evangelizáció, hogy múltkor valaki mesélt egy történetet. Nem tudom, hogy ez itthon volt, vagy nem, egy nagyon elegáns étterem, öltönyös, hangzenés, és egy adott ponton egy úriember fölállt, elmondta az evangéliumot, és visszaült.
Tényleg? Tényleg fölállt, rendesen elkezdett beszélni, megkocogtatta a poharat, csendet kért.
Elmondta az evangéliumot, és visszaült. Ezen gondolkodtuk, hogy hol van a határ.
Ez nagyon érdekes dolog egyébként, ha... Szerintem messzebb van szerintem, mint gondolnánk. Igen. Pásztor Scheller tanította ezt, hogy... Tehát utcai prédikáció. És Amerikában látni ilyen fickókat. Tehát én amikor... Én egyszer voltam, de akkor kettőbe is belebotlottam. Ott állt az utcán, és olvasta a Bibliát. Néha fölnézett, aki ment el így a szemébe nézett, és így olvasta. Ez volt az egyik fajta, a másik pedig ott állt, és prédikált. Pásztor Scheller azt mondta, hogy ez egy nagyon jó gyakorlat. Tehát nekünk személyesen ez sokat segít. De a másik, hogy Isten ad, és nem mindig, ő is mondta, hogy légy rá érzékeny, hogy mikor van ott az ideje, mikor olyan a légkör, hogy az emberek reagálnak. Azt mondja, ha nem reagálnak egyáltalán, akkor lehet, hogy érdemes máshova menni később. De ha megállnak, ha csak egy páran megállnak, és van egy kis odafigyelés, akár csak néhány percre, akkor ez egy rendkívüli érték. Rendkívüli érték. Ja. Úgyhogy mondjuk el egy imát, és az efezusiakhoz írt levelet fogjuk olvasni. Ami egy nagyon jó levél. Beírtam a határidőnaplomba, hogy készüljek föl. Kálvinizmusból. Már benn van a dátum, hogy mikor fogok. Ez nem jelent még. De több, mint a... Vége a szemeszternek, ezt tudtátok? Bibliai iskola. Kicsit hamarabb kezdünk, és hamarabb is van vége. Hamarabb kezdünk?
Később kezdünk, és hamarabb van vége.
Így a jó, ezt a fiam imádná.
Ez csak... így
kell. Most megfordítva kéne, hogy legyen.
Most meg egész nyáron várjuk, hogy mikor kezdünk.
Igen, azért szokott lenni nyári Biblia iskola is. Meg mi nyomjuk egész nyáron.
De szerintem hamarabb kezdjük, mert augusztusban már kezdtük.
Igen. 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 Hogy vagytok? Jól vagytok? Kezdhetem? Föl vagytok készülve? Rendben. Akkor imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönjük neked ezt a mai reggelt. Rendkívül hálásak vagyunk minden egyes emberért, aki most itt van, külön-külön. Nincsenek véletlenek. Kiemelkedő hatalmas jelentősége van a veled való találkozásnak, a te ígéddel való szembesülésnek. Úgyhogy így vagyunk most itt, egy komoly várakozásunk van. Arra számítunk, hogy meg fogsz mozdulni, arra számítunk, hogy tanítani fogsz minket, arra számítunk, hogy megérintesz minket. Hogy az életünk nem lesz ugyanaz, amikor elmegyünk innen, mint ami volt, amikor jöttünk. Arra vágyunk, hogy maradandó, és persze előnyös, de maradandó változásokat eszközölj rajtunk. Kérünk, hogy áld meg ezt a reggelt. Adj összpontosítást, add, hogy teljes egészében rád tudjunk figyelni, minden zavaró körülményt ki tudjunk iktatni, csak egyszerűen elengedjünk a fülünk mellett mindent, ami eltántoríthatna a rád való összpontosítástól. És tényleg hálásak vagyunk. Ez a mi részünk, hogy hálásak vagyunk. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Rendben. Efezusiakhoz írt levél 2. És egy olyan résznél vagyunk, amit sokszor csak így átszaladunk rajta, és bennem is megvan a kísértés, hogy átszaladjunk rajta, mert utána egy nagyon izgalmas rész jön. De minden szónak, ami a Bibliában van, jelentősége van. És nem valamekkora jelentősége, hanem örökkévaló jelentősége. Ha lehet úgy mondani, hogy ennek a könyvnek a szavai megmérhetetlenek, akkor azzal nem túlzunk. Isten tettei, Isten üzenete, Isten lénye megmérhetetlen. Megmérhetetlen minden dimenziójában. Szélesség, hosszúság, magasság, mélység. Bármerre nézed, ajtók után. Benyitsz az egyiken, további 10 ajtó, benyitsz ott valamelyiken, további 10 ajtó. Ez egy szó a Bibliában. Úgyhogy nem szabad és nem lehet úgy olvasni, mint egy regényt. Nem, ez nem egy sztori, amit végigfutok rajta, és hát kicsit nehezen érthető, de unalmas. Mert így unalmas, de ha az ember keresi benne a kincset, láttatok már kincskeresőt? Az aranyláz idején Amerikában piszkos emberek fejtik a követ, mossák, egy kis darab, és ezt csinálják egész életükben, keresik a kincset. Ha kincset keresel a Bibliában, akkor találsz minden versben, minden lapon. Vajon így nézzük-e? Vajon ez-e a várakozásunk, amikor nem akar beszélni hozzánk? Nem értem. Hogy Sanyi, a föld, ami a tiéd, kincset rejt. És az nem értem azt jelenti, hogy sose fogod kiásni. Olaj van a földed alatt. Fúrni kell. Lefúrtam egyszer, nem jött semmi. De ott az olaj, a földed alatt. Fúrni kell. És ez a mi hozzáállásunk. És bizony ezt Isten tiszteli. Azt mondja, hogy én mondtam, hogy fúri. Én mondom még százszor, hogy fúri. De ha nem fúrsz, akkor csak nem fúrtál. És ami végén, amikor kérdezi, de én miért maradtam le mindenről? Itt most látom, hogy a Szabó Péternek annak megnéztem a kéróját a mennyben, azt hittem, hogy a parlamentben vagyok. Közben csak a hétvégi nyaralóját mutatta meg. Miért van az, hogy a Szabó Péternek így minden? Én megkaptam egy gyémánt seprűt. Miért van az, hogy... És a miért van azra, nem az lesz a válasz, hogy hát mert meg volt írva a kezdetektől fogva, hogy a Péternek ezt a sorsot szánom, neked meg a gyémánt seprűt, hanem ott lesz, hogy mindannyiotoknak ajánlottam, kínáltam. Mindannyiotokat győzködtem. Téged nem lehetett meggyőzni, őt meg lehetett győzni. Te vagy a felelős. És persze ne arra gondolj, hogy neked kell majd megdolgoznod a parlamentnyi nyaralóért. Nem. Isten csinál mindent, de nekem engednem kell. Nekem meg kell olvadnom az ő szavai, az ő kezei alatt. És aminek meg kell olvadnia, az az akaratom, az értelmem és a szívem. És ha a szívem is megolvad, akkor új vágyaim lesznek. akkor felismerem, hogy kincs van a Bibliában, és keresni fogom a kincset. Ez az én felelősségem. A vágyakozás, a keresés és a hit. Mondhatnám úgy is, hogy az imádat és a hit. Mi az imádat? Az imádat a koncentrálás, az összpontosítás legmagasabb formája. Az odafigyelés. Ez az imádat. Ugye a modern ember nem érti, mi az, hogy imádat. Imádom a kocsimat, de nem értem. Ez, szereted a kocsidat? Nem, nem. Imádom a kocsimat. Mit jelent az? Az azt jelenti, hogy minden figyelmemet neki szentelem. Ő van a figyelmem központjában. Őt keresem, őt imádom. A Isten azt mondja, hogy szeress és imádj engem. Mert ha imádsz engem, akkor keresel, ha keresel, megtalálsz, és ha megtaláltál, szeretni fogsz. Ez az élet rendje. Ez az emberi felelősség. Ha ez nem lenne a felelősségünk, nem lennénk szabadok. Ezt nem tudom, érted-e? Hogyha én dönteném el, hogy te mit fogsz imádni, és mit fogsz szeretni, és mit fogsz hinni, akkor nem lenne szabad akaratod. Akkor pont olyan lennél, mint a számítógépem. Annak én mondom meg. Vagy a programozó. Én is próbálnám mondani, csak nem érti. De a programozó meg tudja mondani a számítógépemnek, hogy mit csináljon. De az csak egy gép. Mi nem vagyunk gépek. És mert nem vagyunk gépek, van felelősségünk. Úgyhogy Efezusiakhoz írt levélnek azon részét fogjuk olvasni, ami nem olyan izgalmas. De tudjuk, hogy a nem olyan izgalmas részben kincsek vannak elásva. Oké, és mi most fúrunk. Rendben? Fúrtok velem? Sisak megvan? Nagy olajfúró gépet. Következő szakasz. Gyerünk, nyomjuk lefelé. Rendben? És osztozunk a nyereségen. Ez jó? Osztozunk a nyereségen. A munkán is, és a nyereségen is. Na, gyerünk. Ki emlékszik rá, hogy hol hagytuk abba? 11-es. Nem, azt már olvastuk. Hol? 15, legalább 15. 13-at azért elolvasom. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Erről beszéltünk legutóbb egy órát. Erről az egy versről. Ti, akik távol voltatok, hányan voltatok távol? Mind távol voltunk. Most közeliekké lettetek. Hányan vagytok közel? Hát ki tudja, de közeledünk. Oké, rendben, közeledünk. Isten azt, hogy ez egy lezár dolog. Közeliekké lettetek. Hogyan? A Krisztus vére által. Nagyon fontos. Krisztus vére egy fura kifejezés. Vér egyenlő élet. Krisztus élete által. Oké, mondjuk így. Persze több ez, mert ez szól az áldozatról, szól a halálról, szól a bűnengesztelésről. Oké, nincs bűnbocsánat vér nélkül. Krisztus vére hozott rendbe mindent. De a vér... Ben van az élet. Valójában ez egy szinoníma, egy jelkép. Krisztus élete által. Azaz Isten föláll, és azt mondja, hogy ti mind elszúrtátok, és én azért fogok élni, hogy rendbe hozzam. Én rendbe hozom. Én vagyok a megoldás. Nem megmondom a megoldást, én vagyok a megoldás. Én Isten, én vagyok a barátod, én vagyok, aki szeretlek, én vagyok, aki befektetek, én vagyok a megoldás, és én megoldottam mindent, te, aki távol voltál, közelivé lettél. Rendben van ez? Mennyit kell melóznod? Mennyit kell melóznod? Oké? Semmit. Semmit. Hát ez nagyon egyszerűnek tűnik. Isten gazdasága ilyen. Ő az, aki cselekszik. Te is cselekszel, de először ő cselekszik. Oké? Ha Isten nem cselekszik, akkor semmi nem történik. Szinte semmi. Semmi jelentős. Olvassuk tovább. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Erről beszéltünk. Ez a zsidókról beszél. Mindenki, aki nem volt zsidó, aki nem volt Isten választott népe, az pogány volt. Hányan voltunk pogányak? Kivéve a zsidókat, de az új szövetség szerint a zsidó is pogány. Mert ez is egy jelkép. Zsidónak lenni azt jelenti, hogy annak lenni, akit Isten választott. Az új szövetségben is van egy zsidóság. Van Istennek, van egy választott népe. Kit választott Isten? Azt, aki hisz. Ha te hiszel, te vagy a választott? Egyszerű matek. Ha hiszel, te vagy a választott? Nem bologat mindenki. Van egy kis kételkedés. Igen, Isten azt mondja, hiszed, hogy én vagyok, és az vagyok, akinek mondom magam? El tudod képzelni, hogy ez a valóságnak része, hogy én vagyok, és az vagyok, akinek mondom magam? 1% esélyt látsz rá, hogy én vagyok, és az vagyok, akinek mondom magam? Hiszed? Hiszed az evangéliumot? Hogy Isten az egyszülött fiát adta, Jézus Krisztus megszületett a földön, emberi testben, formában, alakban. Ő volt Isten, leélt egy tökéletes életet, és aztán meghalt az emberiség bűnéért, azaz kifizette mindannyiunk adósságát. Hiszed? Ez a sztori, ez a váltságmű. Hogyan mentettél meg Isten? Úgyhogy emberré lettem. Leéltem egy tökéletes életet, ilyen módon én adósságmentes voltam, és ilyen módon magamra vállalhattam a ti adósságotokat, és kifizettem, engem végeztek ki helyetted. Elintéztem. Hiszed-e? Hittem már nagyobb hülyeséget is. Hiszem. Akkor te vagy a választott. De nem hittem nagyon, ez kit érdekel. Nullánál jobban hitted. Te, aki távol voltál, közeli lettél. Te, aki pogány voltál, már nem vagy pogány. És bár nem vagy emberkéz által a testeden körülmetélve, de az kit érdekel, az csak egy jelkép volt. Úgy értem, valahogy el kellett mesélnem a sztorit az emberiségnek, amikor még egyáltalán nem értette. Most persze értitek már ezeket a szavakat is, mert egy posztkeresztény országban éltek, egy középkornyi kereszténységgel a hátunk mögött, egy zsidó történelemmel a hátunk mögött. Isten így nevelte, így tanította az emberiséget. De az elején jelképekkel. Pistike, egy meg egy, az kettő, figyelj. Ez egy, ez is egy, és ez most mennyi? Kettő, világos. Utána már csak mondjuk matekba. Egy, meg egy, az kettő. Ha ezzel kezdem Pistikénél, mennyit vesz az adásból? Zéro, semmi. Isten pontosan tudja, hogy először meg kell mutatnia, illusztrálnia kell, és csak utána tudja a konkrétat elvont szinten rögzíteni és magyarázni. Az emberiséget így nevelte. Úgyhogy a zsidó nép, a választott nép, mint ilyen egy eszköz, és egy jelkép. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, ezt olvastam, 15, miután tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Ebből egy szót se értettem. Úgyhogy elolvassuk újra. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette. 14. vers. Jézus Krisztus a mi békességünk. És az ő testében lebontotta az elválasztó falat és az ellenségeskedést. Hol volt elválasztó fal? Elválasztó fal volt a zsidó és a pogány között, és elválasztó fal volt a pogány és Isten között. Ő a saját testében lebontotta ezeket. Hogyan kerülünk az ő testébe? Ugye? Ez is egy jelkép. Azt mondja, hogy én vagyok a fej, ti vagytok a test. Aki hisz, az belekereszteltetik, a belekereszteltetés, az a belemerítést jelenti, a baptizmó szó, víz alá merítés, ugye ez is a jelképe a megtérésnek. De ez igazából arról szól, hogy amikor valaki hisz, akkor azt az Isten megfogja, és a saját testébe meríti. Onnantól nem te vagy, illetve oké, onnantól te nem távol vagy, és nem is közel, hanem Krisztusban. Benne. Na most, nekem például van egy kis ujjam, meg van egy könyököm. És régen, amikor a kis ujjam ott volt, meg a könyököm ott, ellenségeskedés volt köztük. Most, hogy egy test tagjai, van-e elválasztó fal köztük? Nincsen. Egy testé lettünk. Oké? És ezt az egységet a fej hozza, a békességet a fej hozza, aki maga Krisztus. Oké, ez is egy jelkép. Nyilván a mennyben nem egy óriás fog mászkálni, és én leszek a kis ujja, hanem ez egy jelkép, de a működés és a viszony és a helyzetünk ehhez a legközelebbi. És ez egy csodás kép. Tehát gondolj bele, a királynak, tehát majd, hol a különbség közted és a király között? Hát úgy, hogy én a király kis ujja vagyok. Akkor te vagy a király. Hát bizonyos értelemben igen. Mi nagyon jól együttműködünk a fejjel. Komolyan veszi a tőlem érkezett információkat, és aztán küld nekem információt, ami alapján cselekszem. sok szabadságom van, a nap túlnyomó többségében azt csinálok, amit akarok. Néha szomjasak vagyunk, én is éreztem, hogy kéne egy kis víz, segítek a vízbeszerzésben. Persze ebben a könyök, a kar, a váll, a nyak, és a fej is segít. De a kis úgy is. Persze lazíthatnék, hogyha szeretném, akkor elküldhetne szabadságra most is. Van, aki így iszi. De én inkább részt veszek. De igazad van, nehéz megmondani, hol a határ köztem és a király között. Annyira egységben vagyunk, annyira... Ez egy csoda, egy hihetetlen jelenség. A házasság egy kép erre, férj és feleség, egy jó házasság. A szülő-gyermek kapcsolat egy másik kép erre. Egy egész különleges dolog. Isten próbálja mutatni a mintát valamire, ami egy mennyei jelenség, egy csoda, arra, hogy sok szabad akarattal bíró lény élhet együtt, egységben, szervezettségben, de mégis szabadságban és önállóságban. Egy rendkívüli kép. Kell, hogy ezen gondolkozz, mert ha ezt nem látod meg, nem érted meg, akkor félreérted a kiváltságodat, félreérted a helyzetedet. Úgyhogy... Miután, oké, és hogyan választott, hogyan bontotta le az elválasztó falat az ellenségeskedést? Úgy, tehát azután, hogy a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Itt van egy fontos gondolat, ugye a végét értjük, a két nemzetséget egy új emberré teremtse önmagában. Ki az új ember? Azaz egy új ember. Tippeket várok. A hívők közössége, ez így jó, de a hívők közössége hol rendeződik egy új emberré? A fejben, aki Krisztus. Így van. Tehát mi vagyunk Krisztus teste, ő a mi fejünk, és egy új ember van, mi. A Krisztus. De a Krisztusban ott vagyunk mindannyian. Ez egy furcsa dolog. Krisztus milliárdszorosan skizofrén. Hasad személyiség, nem viccelek. Tehát... Ez egy szervezet, ahol van egy vezető, aki befektet, törődik, szeret, irányít, kezdeményez, és van a test tagja, amely aláveti magát ennek, és mégis szabad. Van egy oda-vissza kommunikáció. A fej azt teszi, ami a kéznek való. Táplálja, megmossa, ha fázik, zsebre teszi. Az életed céljában, értelmében úgy szeretnék megfogni valamit, kérlek, Jézus, fogjunk meg valamit, és akkor Krisztus nem csak úgy átsorog, hanem úgy prédikál tovább, hogy fogunk valamit. Van egy oda-vissza mutató szolgálat, nem tudom, értitek-e? A fej van a testért, és fordítva. Zseniális. És persze azt mondjuk, tudunk mi ennél jobbat. Mi szeparatisták leszünk. Le akarunk válni. Mi a kéz? Jól megleszünk a többiek nélkül is, és akkor leszünk igazán szabadok. Biztos? Tehát, hogy biztos? Persze a többiek érzik, hogy hiányozna a kéz, de szerintem a kéz hiány érezné leginkább, hogy hiányoznak a többiek, amikor csak úgy ott heverne valahol a földön. Tudom, láttátok-e, melyik család az, ahol volt egy kéz, amelyik így mászkált? Az a, melyik? Adams Family, így van, ez is egy bibliai kijelentés, az Adams Family-ben ott volt a rohangáló kéz. Most figyelj, aranyos, tehát hogy azt, hogy mondjuk rohangál, azt még mondjuk elhiszem, de megjegyzem, hogy az új mozgató izmok azok az alkarban vannak. Elég gáz, oké, az elképzelés jónak tűnt az első gyakorlati kipróbálásig, valahogy semmi sem mozdult, mert az alkarban vannak. De ha még ez működne is, hogyan jutna táplálékhoz? Hogyan látna, hogyan szagolna. Értem, egy zombi lenne, vagy nem is tudom micsoda. Tehát, hogy miért beszélek erről? Mert a világnak van egy ilyen üzenete. Az igazi szabadság a függetlenségben van. Remélem, te nem függsz senkitől. Hát, jó lenne nem függni senkitől, de akkor nekem kéne Istennek lennem. Nekem kell lennem a forrásnak, nekem kell lennem a teljes tudásnak, nekem kell lennem a teljes hatalomnak, és akkor élhetek, úgymond függetlenül, szabadon. De ha nem vagy végtelen, ha nem vagy Isten, akkor bizony függsz. ha más nem a környezetettől, körülményettől, a vele való interakciótól. És ez az, amiben kudarcot vallunk emberként. Ugye éljük az életünket, és persze élünk, be tudjuk szerezni a kaját, legtöbbünknek van hol aludnia, de amikor ugye az életben előre akarunk haladni, akkor a környezetünkkel való interakció erősen korlátossá válik. Hányan vagytok borzasztóan gazdagok? Egy. Kettő, három. Krisztusban gondolom. Csaltatok. De nem, hogy igazán. Tele vagytok lével, mert kellene egy kicsi. És hányan szeretnétek borzasztóan gazdagok lenni? Na úgy, tehát úgy értem, el tudnátok hordozni, tehát érettek lennétek, nem mennétek tönkre bele. Azért, jó, hát miért nem vagy? Hát miért nem vagy borzasztó? Csináld meg. Mi? Hát fúrjál egy kicsit, úgy értem, dolgozz meg érte. Csináld meg, szervezd össze. Át kell csoportosítani másoktól a pénzt magadhoz, és helyette kell adni nekik valamit, amitől belemennek abba, hogy átcsoportosítottad. Ennyire egyszerű, miért nem csinálod meg? Mert nagyon korlátozottak vagyunk a környezetünkkel való interakcióban. A nagy függetlenségünkben arra jövünk rá, hogy nem bírunk létezni függetlenül. Kicsik, túl kicsik vagyunk hozzá, túl gyarlók, s bármere nézek, erőforrás hiányosak vagyunk. Krisztusban gazdagok vagyunk. Krisztusban minden a miénk. Minden, ami szükséges. Olyan jó lenne fogni valamit. Lazíts egy picit, most nem illik fogni semmit, mert gesztikulálnom kell veled. Most gesztikulálunk. Jó, az is jó lesz, de utána foghatok? Utána foghatsz. Ezért van Jézusnak állandóan valami a kezében. A keze terrorizálja. Na mindegy. És, de valójában minden a miénk. Szeretnék letépni egy almát a fáról. És letéphetjük. Szeretnék vizet meríteni a tengerből. És megtehetjük. Minden a miénk Krisztusban. Rendben. Menjünk tovább. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette. Hányan féltetek már a tételes parancsolatokból álló törvénytől? Tételes parancsolatokból... Ne ölj! Hát ez egész jól megy. Egészen addig, amíg a hegyi beszédet el nem olvastam, annak az elejét, vagy nem tudom melyik részét, ahol azt mondta, hogy aki haragszik a fele barátjára olyan, mintha megölte volna. Jó, akkor ugorjunk a következőre. Ne lopj, ne kívánj, ne paráználkodj, ne imádj más isteneket. És aztán egy csomó kerettörvény. Szombatot, tiszteld a szombatot, ne dolgozz szombaton. Mindannyian vétünk ellene. A polgári törvény, a mózesi törvény származtatott törvény rendszere. Jó esetben. De legtöbbször meg lehet találni a nyomait. És a törvény azt mondja, hogy ha megfelelsz a szabálynak, el vagy fogadva, ha nem felelsz meg a szabálynak, el vagy marasztalva. A törvény szól egyszer magáról a szabályról, de szól a rendszerről, amely megítéli az embert. Az én kislányom, amikor egy éves volt, vajon a törvény rendszere alatt élte? Igen? Ez a törvény rendszere. És az ő személyes elfogadottságát tekintve, ha belenyúlsz a konnektorba, kidoblak a kukába és csinálunk egy új gyereket. Valószínűleg nem, ugye? Tehát, bár, mert van régi bűnös természete, szükség van a törvény rendszerére, amely megmondja, hogy mit szabad és mit nem, mit lehet és mit nem, ami rendet teremt körülötte. De van egy másik rendszer, amely alapján ő emberként el van fogadva. És ez a kegyelem rendszere, az ajándék rendszere, az érdem nélküliség rendszere. Ő érdem nélkül a lányom. Ő érdem nélkül van szeretve. És az egység valójában csak érdem nélküli rendszerben tartható meg. Mert a lányom mindig fog véteni a szabály ellen. Bár a szabályra szükség van, a szabály hasznos, a szabály valamilyen szinten összhangban van azzal az érdem nélküli helyzettel, amiben van. Szeretem, és a legjobbat akarom neki. A szabályok egy olyan világot rajzolnak körül, amiben a legjobb elérhető, amiben az önpusztítás korlátozva van, ami a javára van. Ne nyúlj a konnektorba. Nem egy öncélú szabály, a szeretet szabálya, de szabály. De ha mégis belenyúl, és egy picit megrázza az áram, akkor megszűnök őt szeretni? Nem, van egy másik rendszer, kell, hogy legyen egy másik rendszer, ha élni akarunk. Ha Isten csak a tételes parancsolatokból álló törvényt és a törvény rendszerét alkalmazná ránk, akkor mindannyian legalábbis stresszben élnénk. Ti például hogy álltok ma a törvénnyel? Bármelyikkel. Bármelyikkel. Ne kívánt. Kívánkoztál-e ma? Kívánkoztál-e tegnap? Voltál-e hálátlan tegnap? Volt-e úgy, hogy nem szerettél tökéletes szeretettel tegnap? Mind bajban vagyunk. Mind bajban. Isten azt mondja, minden nap azt mondaná, hogy megáldanálak, de nem tehetem, mert ma is elszúrtad. Húzzál bele. Sőt, ha még egyszer elszúrod, dádá lesz. És így élnénk. Ez lenne maga a halál, szerintem. Ez az, amiért nagyon sok ember nem akar keresztényé lenni. Hát nem normális vagy? Menjek a közelébe egy ilyen Istennek? Hát addig a jó, amíg nem látom. Vagy tehát amíg nem vagyok az ő rendszerében. Ahogy bekerülök az ő rendszerébe, az élet egy horrorrá válik. Eddig is volt elég gondom, ezután még Istent is én hordozzam a hátamon, és az ő szabályainak is próbáljak megfelelni, tudod, nem is ismerem a szabályait. Csak tudom, hogy van egy könyv, egy ilyen vastag könyv. Ha abban mind szabály van, köszönöm szépen, nem kérem. Érthető, érthető. De nem így működik. Jézus Krisztusban az ellenségeskedést ember-ember és Isten és ember között ő lebontotta a vére által úgy, hogy a tételes törvényekből álló parancsolatot eltörölte. Oké? Menjünk tovább. Ez azt jelenti, hogy mostantól lehet ölni? Hát, lehetek merész? Abból a szempontból, hogyha hittél és elfogadottál, távoliból közelivé váltál, és utána ölsz, még mindig elfogadott vagy, igen. Tudom, érted-e? Hívő lettem, közelivé lettem, örök életem van, és aztán megölök valakit. Akár előre kitervelten és gonoszan. Valószínűleg kicsi ennek a valószínűsége. Istennek van egy nagyon hatékony módszere arra, hogy ezt így kézben tartsa. A nevelés. Eltöri a kezed lábadat, amikor rossz irányba mész. Kicsit túlzok, de elvileg megtörténhet, hogy én egy gonosz gyilkos vagyok keresztényként. Megtörténhet, és ennek ellenére elfogadott leszek. Bár Isten nevelése egy olyan módon fog utolérni, amit nem kívánok. Sem magamnak, se senki másnak. De például az egyik leggonoszabb ember a Bibliában, egy ilyen Adolf Hitler-szerű fickó, az megtért a gonoszságából, és Isten nem csak, hogy meghagyta az életét, hanem visszatette a királyságába. Még 15 évre, azt hiszem. Isten nem vonja vissza az ígéreteit. A fiam vagy, és az maradsz örökre. Lehet, hogy nevelni foglak. Lehet, hogy a nevelésem elmegy odáig, hogy idő előtt meghalsz, kiveszlek a játékból, mert kezelhetetlen vagy. De nem vonom vissza az ígéretemet. Ha ez nem lenne így, akkor a félelemnek valamilyen mértéke mindig meg kéne, hogy legyen az életünkben. Hogy vajon nem szúrtuk el ma végleg Istennel. Nem tudod elszúrni végleg. És egy új ember vagy, benne vagy a testében. Oké? Okay? Benne vagy a testében. Olvasom tovább. Mert megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Oké, okay. A két nemzetség, a nem zsidók és zsidók megbékéltettek Istennel, és mert Istennel egymással is, a kereszt által. itt a nehéz szó a kereszt. Hogyan, tehát a kereszt hogyan jó erre? Úgy jó, hogy ott vagy te pogány, ott vagyok én zsidó, és Isten azt mondja, mind a ketten elveszettek vagytok, és bár zsidó, te vagy a választott népem, nélkülem te is elveszett vagy, bár pogány, te nem vagy választott nép, de a választás csak arról szól, hogy téged kiválasztottalak egy eszköznek, egy célra, téged meg nem, de attól egyikötöknek sincs egyenes út a mennybe, egyenes út a mennybe annak van, aki az új szövetségi zsidósághoz tartozik, azokhoz, akik hisznek. Úgyhogy neked is hinned kell, meg neked is. De miben kell hinnem? Oké, ez egy nagyobb probléma, mert a bűnötök egy valódi akadály. Mint amikor valakit megölnek, és a vére ott van a földön. És utána fölállunk, és azt mondjuk, hogy bocsánat, nem akartuk megölni. Elnézést, hogy megöltük. Rendben van, de a holttest még mindig ott van, és a kiontott vére az égre kiállt, bosszú iránt, után, valami ilyesmi. Oké? Nem lehet semmissé tenni az elkövetett hibákat. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy én vagyok az egyetlen, aki képes vagyok úgymond semmissé tenni, visszafordítani. Valakinek meg kell halnia a bűn miatt. A bűn zsoldja a halál. A halál az elválasztás. Valakinek a bűnnel együtt el kell választódnia az Atyától és a Szent Szellemtől, az Istentől. És ezt senki más nem tudja véghez vinni, ezt a kunsztot, csak Isten maga, úgyhogy a Szent Háromság harmadik tagja lesz emberré, magára vállalja az emberiség összes bűnét, és meghal a kereszten. A kereszt megint egy jelkép. A kereszt egy kivégzési hely, mint most lehetne a gázkamra, tehát hogyha Krisztus most jött volna el, akkor a Bibliában úgy lenne, hogy gázkamra, vagy kötél. Oké, tehát akkor nem az lenne, hogy néznek arra, akit által szegeztek, hanem néznek arra, akit beraktak a gázkamrába. Ez egy kivégzési eszköz, és egyébként jelképként a függőleges és a vízszintes az ember és az Isten kapcsolatának a helyreállását jelenti. De valójában a kereszt az a hely, ahol Isten kifizette az árat a te életedért. Na most, amikor azt mondja a zsidónak, hogy én meghalok érted, kifizetem az árat az életedért, és azt mondja a pogánynak, hogy meghalok érted, kifizetem az árat az életedért, látszik-e, hogy... És azt mondja, hogy szeretném, ha egymással jobban lennétek, akkor marad-e itt még appelláta? Marad-e itt még érv? Úgy értem, a kereszt által lebomlik az ellenségeskedés. Nekem nincs mivel dicsekednem, semmim nem volt, amivel több vagyok a többieknél. Halálra ítélt bűnöző voltam, aki utolsó pillanatban kegyelmet kapott úgy, hogy a bíró halt meg helyettem. Nincs mit mondanom. És ott van egy másik, akinek a bőre más színű, aki alacsonyabb, magasabb, okosabb, butább. Ez mind jelentéktelen különbség ahhoz képest, hogy ő is halálra ítélt bűnös volt, csak úgy, mint én, és ő érte is meghalt, az én Istenem, az én királyom. Úgyhogy azt mondja, hogy ha szeretsz engem, szeresd a fele barátodat. És ha nem szereted a fele barátodat, nem szeretsz engem sem. Mert ha szeretnél engem, nem tudnád gyűlölni a fele barátodat. A szeretet erről ismerkszik, meg kereszténynek lenni, János levelében erről is ismerkszik meg, hogy szeretjük egymást. Aki nem szereti a fele barátját, nem szereti Istent. Miért? Mert ha szeretem Istent, ha ő fontos nekem, ha nézek ő rá, ha ismerem őt, akkor megtelek azzal a természettel, ami benne van, és ez a szeretet. Ez egyik. A másik, hogy ha szeretem őt, hogyan gyűlölhetném azt, akit ő szeret? Egyébként ez volt az a mód, ahogy én megtanultam szeretni önmagamat. Csak figyeljetek ide, hányatoknak volt olyan időszaka, ne tegyétek fel a kezeteket, amikor nem szerettétek magatokat? Hányan gondoltatok kritikusan önmagatokra? Hányan gondoltatok magatokra úgy, mint a jövőtök és a boldogulásotok legnagyobb ellensége? Én. Értem? Egy nyomorult lúzer vagy, és miattad kell egy nyomorult életet élnem. Utállak. De oké, nem utálok, megtűrlek, mert nem tudok megszabadulni tőled, de hogy nem szeretlek, az biztos. Tehát nem úgy kelek föl, hogy szia Sanyi, szevasz, te nagyszerű legény vagy, ma milyen jó lesz majd napot átélni. hiszek benned, ügyes vagy, ügye, nagyon jó, Sanyi, nem baj, kiöntötted a kávét, nem probléma, szeretlek. Nem gondolunk így magunkra, te béna állat, azt a nyomorult kávét is kiöntötted, hogy kotródnál vissza inkább az ágyba, hogy kevesebb gond legyen veled. És lehet, hogy nem ilyen szavakkal, de az önmagamat nem szeretem, az én életemnek része volt. És aztán Isten így odaállt elém, és azt mondta, figyelj, azt tudod, hogy én szeretlek, igaz? Igen. És ha én kérnék tőled valamit, akkor azt komolyan vennéd, ugye? Igen. Szeretnéd azt, akit én szeretek? Persze, persze, ne viccelj, hát hogy jövök? Tehát akkor az ellenséged lennék. Ugye, ha én ellene mennék annak, akit te szeretsz, akkor ellened mennék, ugye? Tehát mondjuk ott van a király kislánya, és király téged szeretlek, de a kislányát meg orrba vágom. Működik ez? Ugye értitek? Tehát csak azért szeretek ilyen kicsit extrémebb képeket, mert hogy úgy működjön. Nem, de hogy is, hát a kislányodhoz hozzá se nyúlnék. Figyelj, viszont én téged is szeretlek. Hoppá, ez átverés volt, ez egy csapda volt, erre nem számítottam. Szeretnéd önmagadat? Miattam? Mert én szeretlek téged. És nagyon nehezemre esik hallgatni nap mint nap, ahogy ócsárolod magad. Nagyon csípi a szememet, ahogy nap mint nap látom és hallgatom, ahogy lebecsülöd magadat. Csípi a szememet, ahogyan nap mint nap ilyen közömbös, alulértékelő gondolatokat gondolsz magadról. Csípi a szememet. Szeretsz engem? Akkor szeresd magadat. És megjegyzem, hogy a fele barátodat se fogod tudni jobban szeretni, mint önmagadat. Azt fogod adni a környezetedben lévő embereknek, amit magadnak adsz. Ugyanazzal a törvénnyel, ugyanazzal a szabállyal fogod mérni őket. Úgyhogy megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Oké? Megölte az ellenségeskedést önmagában. Megbékéltünk Istennel, megbékéltünk egymással, de leginkább megbékéltünk önmagunkkal. Ha nem gyakorolt, ha nem elmélkedj ezen, ha nem gondolkozz ezen, annak a királyságnak, amely meghasonlik önmagával, vége. Ha te nem vagy egységben önmagaddal, ha nem vagy integritásban, ha azon a birodalmon, ami te vagy, nem Isten szabályai szerint gondolkozol, akkor az alappal van probléma. És az Isten szabálya a szeretet. Szeresd önmagadat, és aztán szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És ezelőtt ott van, hogy szeresd Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. Mert ő is így szeret téged. Ne gondold, hogy ez egy könnyű lecke, és ne gondold, hogy nincs nagy jelentősége. Tudod, mekkora ennek a jelentősége? Abszolút. Az egész életminőséged ennek az egynek a megértésével, az úgymond gyakorlásával, mert a szeretet nem egy érzés, a szeretet egy hozzáállás, egy döntés, és egy döntés mellett való kitartás. Nem fogok rosszat gondolni magamról. Most is jön a gondolat, nyomorult, féreg. Nem igaz. Vissza. Az, akiről te ezt mondtad, az Isten szeme fénye, az a kisfia, a kislánya, nem vághatod orrba, ha látod Istent, ha szereted őt, hogyha jelent neked valamit, ha nem vagy az ellensége, nem teheted. Ez egy döntés, és gyakorolnom kell. És aztán, amikor gyakorlom a döntésemet, az érzelmeim is jönnek. És bizony elkezdenek az érzelmek is szeretni, de ki le nem tolja az érzelmeket. A szeretet egy döntés, egy hozzáállás, és az érzelmek kutya kötelességük, hogy kövessenek, de ha nem követnek, a szeretet akkor is szeret, akkor érzelmek nélkül. Az érzelmeknek kussa neve, hogyha a szívem, a lelkem, az elmém és az erőm úgy döntött, hogy ebbe az irányba megyünk. Igazodj, ez az érzelmek jelentősége. A világ azt mondja, hogy kövesd a szívedet, és a szív alatt az érzelmeket érti. A Biblia nem, a szív alatt a Biblia a legbelső motivációkat érti, a meggyőződéseket, a magját a dolognak. Az érzelmek csak kifejezik a szív meggyőződéseit, az elme gondolatait, az akarat döntését. Csak kifejezik. És persze nem, mert sokszor egy tudatalatti visszhangra, a külső hatásokra reagálnak. Az érzelmek olyanok, mint egy mint egy szócső, oké? Amit belemondok, azt hangosítják föl. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
Boldogtalan vagyok!
Boldogtalan vagyok! Oké? Mit beszélsz bele? Kinek engeded meg, hogy belebeszéljen? Ki dönti el, hogy mit beszél bele? Amit belebeszélsz, ki hangosítja? És a világ azért tanítja azt, hogy kövesd az érzelmeidet, kövesd a szívedet, az érzelmeidet, mert ő akar belebeszélni, és azt akarja, hogy te engedelmes szolga legyél. Úgyhogy ő adja az alaphangot, te meg engedelmeskedsz neki, az érzelmek feltuningolják, és az életedet nem te irányítod. Isten azt mondja, hogy nem így működünk. Meggyőződésekkel élsz, szeretet mellett döntesz, és kitartasz a döntésed mellett. Ha négelt gyerekek potyognak az égből, akkor is. És ez mindent megváltoztat. Ha megtanulod, hogy Isten szeret téged, ha te megtanulod szeretni Istent, ha megtanulod szeretni önmagadat, és megtanulod szeretni a fele barátaidat, ez mindent megváltoztat. Mindent. 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 És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek, mert általa van szabad utunk mindkettőknek egy lélekben az Atyához. Te is hittél, te is hittél. Szabad utunk van kihez? Az Atyához. Hol? Egy lélekben. A lélek szó, itt a szellem szó, és ez a Szent Szellemet jelenti. Oké, Krisztusban vagyunk, a szellem áthat mindent, és Krisztusban ő általa szabad utunk van az Atyához, az isteni hármasság harmadik személyéhez, ahol ő nem jobban Isten, mint a többi, de van egy szereposztás köztük. Az Atya a tervező, a Fiú a kivitelező, a Szent Szellem a kinyilvánító, a végrehajtó. És ilyen módon van egy alárendeltség. A Fiú azt mondja, amit az Atyától hall, de tökéletesen egyetértenek, tehát ez... Oké, ezt is majd csak a mennyben fogjuk megérteni. Hogy ez pontosan hogy van, de a lényeg az az, hogy az Atya megközelíthetetlen világosságban van. Ő az, aki az isteni mi voltában, az isteni teljességében létezik örökkön örökké. A Fiú emberré lett. Nagyon fontos. Ő is Isten, de a Fiú kifejezte magát a téridő valóságban, anyagban. És ezért láttuk Jézust, ha nagyon hasonlított ránk, persze, mert mi az ő képére vagyunk teremtve. Ha Isten kifejezi magát anyagban, akkor úgy néz ki, mint Jézus. Akkor a jelleme olyan, mint Jézusé. Akkor ő Jézus. Jézus Isten. De az Atya nem fejezte ki magát anyagban. Az Atya megközelíthetetlen világosságban lakik. Magasságban és szentségben. És mit mond a Biblia? Ugye, ez egy olyan kategória, ami élő ember nem látta még Istent. Ha látta volna, meghalt volna. De nekünk mink van ő hozzá? Elolvasom még egyszer, lehet, hogy nem olvastam elég figyelmesen. És eljött, és békességet hirdetett a távoliaknak, és békességet a közelieknek, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Szabad utunk van hozzá. Nem tudom, el tudod-e ezt képzelni? Lehet, hogy ez nem egy jó példa. De azért mondom, parlamenti ülés van. Hogy hívják a miniszterelnökünket? Mert most... Tehát Bajnai Gordon ott tartja az egyik beszédét. És te fogod magad, nézed a tévében, és azt mondod, hát ez valami nem jó, ezt nem így gondoltam, beülsz a kocsiba, megállsz a parlament előtt, tisztelegnek neked, kinyitják az ajtót, két hostess, vagy nem tudom, testőr bekísér a mi a szösz ez az ülésterembe, ahogy benyitsz, a szemek odafordulnak feléd, senki nem lepődik meg, végig sétálsz a sorokon, egyenesen a pulpitushoz, Gordon még mindig beszél, amikor látja, hogy közeledsz, akkor kicsit lelassul a beszédével, pillanatra elnézést kér, eltakarja a mikrofont és odahajol. Mondd, Sanyi. Értem. Erről egy picit később még beszélünk, de az első részét figyelembe veszem. Oké, az új fejlemények szerint szeretném módosítani az előző kijelentésemet. Szabad utad van az Atyához. A menny kapui nincsenek zárva előtted. Jézus Krisztusban, mint az ő örököse, és bár lehet, hogy mi még úgy szaladnánk be, mint egy kisfiú, tudod, csokis szájjal, piszkosan, és nem beleszólnánk a döntésbe, hanem csak elmondanánk, hogy apa, adj egy kis apró csokira! Elnézést kérek, egy pillanat türelmet. Te csak ebéd után edd meg. Elnézést folytatnám. Nem tudom, érted-e? Tehát, hogy szabad utunk van az atyához. Szabad utunk van az atyához. Azt gondolom, hogy az imáid úgy mennek be Isten jelenlétébe, Krisztusban, hogy semmi nem áll előttük. Semmi nem áll előttük. Ha szereted Istent. Nyilván, ha a kapcsolatod Istennel nincs a megfelelő alapon, akkor Isten nevelésével találkozol. Akkor Isten nevelésével találkozol. De ha helyeden vagy, akkor az információ a kisujjból úgy áramlik az agyba, és onnan vissza, mint ahogy a kisujjtól illik. Szabad út, egy rendszer, egy új ember, Isten. És te és Isten. Nem tudom, hogy kell mondani. Ez egy új világkép. És persze addig, amíg ez egy elvont keresztény valóság, egy távoli valóság, addig ez csak ilyen aranyos vasárnapi beszéd, péntek reggeli. De ha ez megtelik tartalommal, akkor ez egy új világkép. Nem tudom, érted-e, hogy a valóság, amely körülvesz téged, nem egy szemtelen gépezet, amely, ha nem jó helyre állsz, bekerülsz két fogaskerék közé és ledarál, vagy ahol, hogyha elveszel, akkor a következő olajcserével kimész a lefolyón, hanem te az ő testének a tagja vagy. Te vagy a cél. És persze, mint cél, eszköz is, ugye ezért mondom azt, hogy ha Isten nem cselekszik, semmi nem történik, de ugyanakkor mi is cselekszünk Istennel. Ugye, én fogom meg, a kisúj fogta meg az üveget. Mi iszunk, mi nyújtunk segítő kezet, de Isten cselekszik velem egyetértésben, néha az én kérésemre, néha az ő akaratából az én akaratom ellen, úgy értem, kivesszük azt a kis parazsat a tűzből, normális vagy te, dehogy is vesszük ide, de kivesszük, menni fog. Nem, áó, már elmúlt, jól van, de kimentettünk egy kis parazsat a tűzből, oké? Okay. És Isten néha tesz dolgokat, amiket annyira nem akarunk, de rendben lesz. Értem, ő tudja, mit csinál. De nem vagy egy jelentéktelen statisztika egy hatalmas gépezetben, hanem te vagy a cél. A valóság körülötted forog, érted forog, veled forog. Biztonságot jelent, célt és értelmet, egy egész más szintű életet. Egy egészen más szintű életet. Nem sikerült az új vállalkozásom. Mostanra össze akartam gyűjteni az első 100 milliómat, és még csak 80-nál tartok. Értem, normális vagy? Tehát úgy értem, persze gyűjtsd össze a 100-at, szép terekszám, meg valószínűleg csak a számláidra lesz elég, de az üzleti céljaid bármelyike nevetséges kategória ahhoz képest, ami Isten munkájának az eredményeképpen alapból megvan. Nem tudom, érted-e? Kisúj azt mondja, hogy hát, mondjuk egy női kisúj, spéci körömlak. Oké? A legspécibb körömlakkal lett a körmöm lefestve. Még dísz is van rajta. Ez rendben van. Oké? Tehát úgy értem, főleg egy női kisújon az rendben van. Tényleg szép. Gratulálok. De nem ez a nagy durranás, az a nagy durranás, hogy rajta vagy a testen. Úgy értem, hidd el, az a lak nem sokat érne, hogyha a körfűrész végezne veled. Ezt kell érteni. És hogyha nincs lak, de a helyeden vagy, és élsz, és része vagy az egésznek, akkor ad-e ez okot a depresszióra? Ne viccelj, nem. És persze Isten ékesíti magát, Isten díszíti magát, illetve ahogy Jelenések könyvében írja, hogy a mennyasszony, az a gyülekezet, felékesítve, feldíszítve, jön a menyegzői vacsorára, vagy mi az. Úgyhogy rendben van az, az extrák rendben vannak. Isten nem minimalista. Isten gazdag. De az zavarba ejti, amikor az igazi értékeket összekevered az extrával. Az nem jó. Ha egy gazdag, gazdag embernek vagy a gyereke, akkor valószínűleg fiatalon drága kocsival fogsz járni, hogyha elég érett vagy hozzá. De valószínűleg csak akkor fogsz elég fiatalon drága kocsival járni, ha az csak egy kocsi lesz neked. Amiért nagyon hálás vagy, amit az értékének megfelelően kezelsz, de csak egy autó. Az igazi érték, hogy az apám nevét viselem, az elkötelezettségünk a cégünk felé, a jövőnk felé, az emberek felé, akiket szolgálunk, Isten felé, és így tovább. Hogyha az élet kategóriái a helyén vannak, de ha egy elkényeztetett taknyos lesz belőled, csak azért, mert a dolgok jól mennek, akkor hidd el, lehetsz bármilyen gazdag apukának a gyereke, sokáig fogsz buszozni és metrózni, ha annak az apukának van egy kis agya. És Istennek van. Ő embert akar nevelni belőlünk, és bár szereti a bőséget, szereti a ráadást, az extrát, szereti díszíteni, szereti kifejezni kívül a belső értéket, de csak így. A valódi belső értéket kifejezni kívül, de ha nincs belül érték, ő kívül nem fejez ki semmit. Legfeljebb azt, ami ott van belül. Akkor a nevelés jön. Oké, tehát én ebben a fázisban vagyok. Tehát ugye nem tudom. Tudom is, hogy miben. És van egy csomó mindent, amit nem tudok. És hálás vagyok Istennek, hogy bánik velem. Feltűri az ingulját, és Sanyi, gyere, kiképzés lesz ma is. És benne van az életemben, könnyékig, és dolgozik rajtam. És nincs könnyű dolga. És rendben van. Minden megtörténik idejében. Az élet csodálatos, mert benne vagyok az egy új emberben. Az egy új ember te vagy. Mi vagyunk. Krisztus az. Amen. Amen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy megérthessük ezt az üzenetet. Mert rendkívüli. Mert annyira más, mint amit a világ mond nekünk, hogy mi a fontos és mi nem. Hogy merre szaladjunk, hogy mivel legyünk elégedettek, hogy miért legyünk hálásak. Annyira más, amit tanultunk eddig. Segíts, hogy ezt meglássuk. Hagy teljen ez meg tartalomba. Hagy teljen meg élményekkel. Hagy legyen ez a valóságunk. Annyira természetes, mint ahogy a hajósnak természetes a tenger. És bár amíg nem élünk tenger mellett, addig a tenger egy csoda nekünk. Időnként láthatunk és ámulunk, oda megyünk nyaralni. De a hajósnak ez a mindennapja, a tengerben él, mi is így akarunk élni, Isten tengerében, hogy elsodorjon, hogy magával ragadjon, hogy mindazt a csodát átélhessük, ami ott van benne. És ennek az első lépése az, hogy békét kell kötnöd Istennel, el kell fogadnod Jézus Krisztus, mint a megváltódat. Ez az első lépés, a kereszt, hogy ő halt meg a mi bűneinkért, és aki csak hisz ő benne, az a választott. Ő távol volt, az előbb is hirtelen közelivé lesz, és ez visszacsinálhatatlan. Úgyhogy hozd meg ezt a döntést most, ha eddig még nem tetted volna. Mondd ezt, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy te haltál meg az én bűneimért. Te haltál meg az én hibáimért. Elfogadom. Elfogadom ezt a váltságot. Adj nekem örök életet. És vezess engem. Nevelj engem. Mutasd meg, hogy része vagyok a legfontosabb dolognak, amely az emberi történelem során megesett. Krisztus testének, az egy új embernek. És aztán, ha úgy tartja kedved, díszíts fel. Jöhetnek az extrák is. De az igazi érték te vagy. A szeretet. Hogy szerethetlek téged, hogy te szeretsz engem, hogy szerethetem önmagamat, és szerethetem a fele barátaimat. Ez az imánk ma reggel, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké. Köszönöm a figyelmeteket. Már kicsit hiányoltam a tapsot. Kérdés, hozzászólás? Van még egy kis időnk akár, mert csak 5 percet, csoda történt, csúsztunk túl. Úgyhogy ha van kérdésetek, akkor kérdezzetek, ha mindig te kérdezem. Ha nem, akkor kérlek menjetek, mert tudom, hogy idő van. Zsolt.
Mindenki számára nagyon egyszerű, és mindenki számára logikus, meg egyszerűen nem értem meg ezt, hogy ha egy ember által jött a bűn, akkor miért egyik az áldozat kell, hogy elvigye? Miért nem három, vagy öt, vagy 10 év?
Ez egy olyan kérdés, amire úgy véled, hogy mindenki tudja a választ.
Nem mindenki azt mondja, logikus, nem?
Én erre tudok egy jó választ, mondhatom? Nem, azért szerintem azért logikus, Balázsát. Hogy? A kérdés, oké, hogy egy ember által jött el a bűn, Ádám, ugye? Ő hozott egy tudatos döntést Isten ellen, ezért felelősségre vonható, és innentől borult minden. Most a mi szempontunkból ugye azt mondjuk, hogy de miért van öröklött bűn? Hogy értem, miért? Az Ádám volt. Összekeversz engem valakivel, Isten? Rajta kért számon, ne rajtam. De ő azt mondja, nem, ez így igazságos, ez egy öröklött bűn, öröklött jogilag, öröklött fizikailag, a régi bűnös természetben, a magon keresztül, és jogos, mert te magad alanyi jogon is elköveted a bűneidet, sicsúgy, ahogy felelősségre vonható vagy. Úgyhogy az emberiség bűnös. Egy ember hozta az egészet. És ez nem tűnik fairnek. Fairnek tűnik? Nem tűnik fairnek. És erre mondja Isten azt, hogy egy ember által jött a fekete leves, úgy egy ember által jön a megmentés is. És az fair? Az, hogy mind elszúrtátok, és egy valaki viszi el a... Az fair? Nem. Nem, az se fair. Isten így működik.
Egyébként szerintem jogilag is rendben van, mert ha mondjuk nekem tartoznak mondjuk 1 millió forinttal, és az az illető meghal, akkor a családja örökli a tartozást. Tehát nekem akkor is tartoznak, és meg kell téríteni a kárt. És akkor a gyerekeinek az lesz a feladat, hogy visszafizessék az adósságot.
Igen, de az adósság megvan, ez a lényeg, tehát, hogy valakinek fizetnie kell. Úgyhogy ezt tudom válaszként mondani. Egyébként nincs szoros logikai következmény, ez azt hiszem, hogy csak így a fairség miatt van. Isten azt mondja, hogy bár jogos, hogy Ádámtól, egy ember bűnétől származtatom a bűnt tovább, és utána a megváltás meg lehetne, ahogy én akarom, de csak hogy ezt a fair kérdést, ezt így értsétek.
De ő is így mondja, hogy azért, mert egy ember, ezért egy ember.
Igen, tehát ez az egyetlen indok, hogy ne legyen panaszotok. Tehát értsétek, hogy ebbe egy kicsit az is benne van, bocsássatok meg, hogy amilyen, tehát amennyire benne volt a tervemben, hogy Ádám el fog bukni, bár nem én akartam, de tudtam, hogy el fog bukni, és ez mielőtt megteremtettem, tudtam, úgyhogy benne kellett lennie a tervemben, különben tehát nincs B-terv. Annyira benne volt a tervemben az is, hogy én ezt rendbe hozom. Ugyanúgy. Tehát amikor én felismertem, hogy embert teremteni egy dráma lesz, abban a pillanatban a drámának happy endet csináltam. Egy ember által jött, és egy ember által jött a megváltás is. Én láttam, hogy elesik, és rögtön fel is állítottam.
Én tudok egy fontos okot, hogy ez miért így jó. Mert egy igaz ember bukott el, Ádám, és bűnös ember áldozata az nem elég, akár 5 vagy 10 vagy 1000 sem, hanem egy tökéletes áldozat kell, mert nincs bűne, ugye a bűntelen bárány. És Krisztus volt az egyedüli ember, aki bűntelen volt.
Igen.
Tehát Istennek nem kell 10 áldozat, neki egy áldozat kell, egy tökéletes, de annak tökéletesnek kell lenni, aki bűntelen, aki át tudja venni a mások bűnét.
Igen. De eljöhetett volna az Atya is, meg a Szent Szellem is, igaz? És akkor lehetett volna 3. De Zsolt, szerintem ezzel meg tudsz tanulni együtt élni, nem?
Valahogy elvisel.
Igen, igen. Vagy legalábbis megkérdőjelezel, teszel a széljegyzetre egy pár ilyen kérdőjelet. Nem, nem, nekem volt egy barátom, az tényleg át ilyen korrektorral így átjavított részeket. Nem, de csak viccelek, csak fura volt nézni, mert ő olvasta a görögöt is, meg a hébert is, és ahol rájött, hogy az eredeti szóra lenne egy jobb fordítás, ott azt írta oda. Tehát csak pontosította a Bibliát, de nagyon mulatságos érzés, amikor tudod így kisatíroz részeket, lekorrektúrázik, és odaírja helyette a sajátját, ez nagyon jó. Igen. Ugye a fordítások, igen, egy szóval, igen. Ugye a fordítások pontatlansága abból adódik, hogy a görög nyelv és a héber nyelv rendkívül színes, gazdag, kifejező móddal bír. És mintha a görög nyelv egy ilyen diagram lenne, így ilyen nagyon részletgazdag, a fordítások nyelvei többnyire csak ilyen részletgazdagságot engednek. Ami annyit jelent, hogy a fordításokkal a csúcsok és a mélypontok le vannak vágva. És van mondjuk a görögnek van 5 szava ugyanarra, mire a magyarnak csak 1. És akkor most mit csináljak? Most írjam körül, és tegyek hozzá extra szavakat, amik esetleg félreérthetőek, vagy akkor csak mondjak, fordítsam le egy szóval. És ilyen módon szegényedik, többnyire szegényedik a fordítás. Tehát amikor valaki igazán kutatni akar, akkor érdemes visszamenni a görögökhöz, és egy mondatot definíciókból összeállítani. Tehát ez a szó mit jelent, és valójában egy szónak a magyarban a definíciója többnyire 2-3 mondat. Tehát valójában, amikor egy verset elolvasol a Bibliában, akkor minden szóhoz 2-3 mondatos definíciókat kell raknod legtöbbször. És akkor áll össze a pontos tartalom. De a kezdő kedvéért, amilyen én is vagyok, mondom, hogy azért ez nem olyan veszteség, ami azt jelenti, hogy ne lenne, tehát hogy Isten ne használná a fordításainkat arra, hogy szolgáljon felénk. Tehát az irány mindig ugyanaz, tehát nincs gond, csak a színek tűnnek el. Tehát mint amikor tényleg, tehát néha fekete-fehér a kép, néha pedig csak a plazma tévén megszokott hiperrealisztikus gazdagság helyett egy ilyen kisképernyős változatot látsz, de még mindig színesben. Némi színtorzítással, hogy Junos TV. Igen, azt hiszem Zsolt végzett. Igen. Itt két dolog van, három dolog. Az egyik, hogy a szeretet nem egy szentimentális szeretet. A szeretet soha nem nélkülözi az igazságot. Isten szeretete nem szentimentális. Ugye ezért lehet az, hogy szeret engem, de eltöri a kezemet, lábamat, hogyha úgy bánok a feleségemmel, ahogy egy állat bánna vele. Vagy ha bűnben élek, tartósan, kijavíthatatlanul, akkor lehet, hogy hamar hazavisz, belehalok. Miért? Mert szeret. Tehát a szeretet soha nem nélkülözi az igazságot. Tehát amikor szeretek valakit, az nem jelenti azt, hogy rendben van minden, amit csinálsz, hanem esetleg nagyon határozott kijavítással, de szeretetben, a javát, az érdekét nézve, az igazságot követve, nagy szelídséggel, nagy óvatossággal, de az igazság megelőzi a szeretetet, ez a helyzet. És persze van egy magasabb rendű igazság, ami minket, embereket elcsitít, az, hogy Krisztus meghalt mindenki bűnéért is. Tehát amikor valaki gengszterként él, akkor azt mondom, hogy ezért a gengszterségért Krisztus meghalt, úgyhogy nem azért vagyok kiakadva, mert gengszterkedik és kárt vallanak emberek körülötte, hanem azért, mert szeretem azt az embert, és fáj nézni, ahogy szégyenben él. Az ő érdekében, hogy ne kelljen szégyenben élnie, akarom őt kijavítani, és akarok neki segíteni a szeretet miatt. Ez egyik képlet. A másik képlet a gonoszság. Tehát a bűn és a gonoszság között különbség van. A gonoszság az Isten elleni lázadásnak az intézményesített formája. A gonoszság az egy szabályrendszer, egy törvényrendszer, amely az Isten elleni lázadásban gyökerezik, és amellyel összeházasodhat egy ember. Azaz a lényének részévé válik, az alap gondolkodásmódjának, hozzáállásának, a motivációinak a gyökere gonosz, és a gonoszért Krisztus nem halt meg. Tehát a gonoszt nem lehet megvallani és azt mondani, hogy bocsáss meg, Uram, gonosz vagyok. És akkor ő megbocsátja. A gonoszt, azt újra kell programozni. Tehát a gonoszság az a folyamatos bűnvallás, a folyamatos igéhez való visszaigazodáson keresztül kimosódik. A régi meggyőződések helyett új meggyőződések jönnek. Na most, amikor valaki úgymond boldog házasságban él a gonoszságával, akkor az ellen harcolsz. Tehát ott bár szereted az embert, és reméled, hogy megszabadul tőle, de ha jön be a házadba, szó nélkül lelövöd. Tehát, ugye, amikor éjjel jön be a rabló, fegyverrel a kezében, akkor ott nincs egy pillanatnyi vívódás sem. Amerikában csak arra kell figyelni, hogy befelé essen. Mert akkor még befelé jövet lőtted le, és nem kifelé menet. Mert kifelé menet már lehet, hogy nem lett volna muszáj lelőni. De ha befelé jön, és kérdezés nélkül lelövöd, akkor semmi probléma nincs. És azt hiszem, semmi probléma nincs vele. Bár hogyha neked van olyan emberként, van olyan erőd, hogy esetleg szembesülj a helyzettel, és van olyan szereteted Istentől, hogy akár belemenj egy kockázatos körülmény, akkor megteheted, van rá szabadságod, de a feleségemnek azt mondanám, hogy először lőj, ha gondolod, akkor célozhatsz övvonal alá, de legalább hármat, és utána fölkapcsolhatod a villanyt, és megnézheted, hogy akarsz-e beszélni még vele, vagy valamit. De félnek tőle, igen. Tehát nem, igen, tehát hogy a szeretet nem... A szeretet nem szentimentális, és gyűlöli a gonoszt. Oké? Tehát ha valakinek tökéletes szeretete van, akkor van tökéletes gyűlölete. És Isten gyűlöli a gonoszt, és mi is gyűlöljük a gonoszt. Tehát, ha megnézed Dávidot, Dávidnak van olyan imája, hogy átkozd meg, küld a pokorra az ellenségeimet. Tehát egy ilyen igazi szívből jövő gyűlölettel teli ima a zsoltárokban. És azt hiszem, nem azért került bele, mert akkor Dávid éppen megbudjant, és mert sok ilyen rész is van a Bibliában, ami azért van benne, hogy illusztrálja Isten, hogy milyen, amikor valaki megbudjan. De azt gondolom, hogy az egy Isten szíve szerint való ima volt.
Van nálam egy ilyen könyv, Max Lucado, ahhoz szeretni érdemes, és az egykori kritizálmú megy végig, és nagyon, nagyon jól elmagyarázza szintén. Pont ezt, amiről ma szó volt, hogy a szeretet az nem egy érzés, hanem végig megy, ugye, hogy a szeretet türelme. Akkor mit jelent az, hogy türelem, és akkor erről beszél.
Egy nagy csapda van ebben, hogy hajlamosabb vagyunk az engedélyi sérelmet olyannak venni, ami a
gonoszság.
Ez nem erről szól?
Nem, abszolút. Isten, így van. Tehát te eltűrsz mindent. Tehát ugye ezt mondtam én is az előbb, hogy az, hogy ő kárt okoz valakinek, vagy nekem, az nem az én dolgom. Tehát amiatt én nem gyűlölök senkit. Vagy nem lenne szabad. Persze gyenge vagyok, ezért lehet, hogy mégiscsak, de nem ez a jogszabály. Ugye Isten azt mondja nekem, hogy 100-szor is többet tud nekem adni annál. Nem tudok elviselni katonaként ennyi veszteséget, ha Isten úgy rendeli. Dehogy is nem. Bármilyen, Uram, ha te megengedted, bármilyen veszteséget elviselek. Nem én vagyok az etalon, nem az én törvényem, az én igazságom szerint harcolunk, de a tiéd szerint igen. Úgyhogy szeretem az ellenségemet, imádkozom érte, és kívánom, hogy azzá az emberré váljon, akivé Isten teheti őt. Úgyhogy néha a gonosz üldözése az önzésnek egy nagyon kifinomult formája. Mindenki gonosz, aki ellenem megy, és Isten zászlaja alatt, Isten nevében üldözök mindenkit, aki nekem nem kényelmes. Ezt fogalmaztad meg, Éva, úgyhogy nagyon helyesen. Éva?
Gyakorlatilag az érzelmek, azok egy ártalmas és a szeretet által működő dolgok.
Nem feltétlenül, de előfordulhat. Sokszor igen.
Én tehát megérhetek olyan érzelmet, ami a bűnben víz vagy a bűnben tart.
Jogos.
Esetben akár így vagy úgy vagy. Ez az egyik, ami mert a másik pedig az, hogy ez a kiválasztottság. Tehát az, hogyha valaki most teszem azt itt a nem én, mert én még csak nagyon az elején vagyok, de hogyha valaki tényleg már hosszú ideje úgy hisz Krisztusban, ahogy hisz, hogy nem elég Istenben, csak Istenben hinni, hanem el kell fogadni Krisztusban együtt Krisztust is, ahhoz, hogy kiválasztott legyen.
Igen.
Na most ebben az esetben a zsidóság azáltal, hogy kiválasztottak voltak Isten által, de ugyanakkor elismerik, hogy Krisztus az ő népükből származott. De végül is magát, mint megváltót nem ismerik el, ennek következtében ők már nem kiválasztottak? Vagy ez...
Tökéletesen megfogalmaztad.
Vagy mert nyilvánvaló, hogy persze van az igazságban között is keresztények, akik hisznek Krisztusban is. Ugye, mert hogy hát Isten... ők is imádják, hogy egy Isten hitben élnek, de Krisztus, mint olyan, nem ismeri el Messiásnak.
Csak annyira kiválasztottak, mint az arabok. Tehát ott is, akik felismerik, hogy Jézus Krisztus a Messiás, ki van a választva.
Igen, ő... és hiába tartották meg adott esetben az ő kiválasztottságukat jelképező, vagy egészségügyi, vagy nem tudom milyen fizikai megkülönböztetés, de vagy annak van megfelelő.
Igen.
Nem. Jelenti,
hogy így van. Tehát az a zsidó ember, aki Krisztus nélkül hal meg, az elkárhozik. Bár Isten a zsidó népnek tett ígéreteit soha nem vonja vissza, tehát például az egyik ígérete, hogy megtartja a zsidó népet egészen a végig. Ez így lesz, tehát a zsidókat nem fogják tudni kiirtani. És a végén a zsidóság népként, nemzetként meg fog térni. Tehát a zsidó nemzet fel fogja ismerni egy ponton, hogy Jézus Krisztus volt a messiásuk, akit vártak, és az igazi echte zsidó még most is vár. Várják a messiást, igen. Csak már eljött, igen. És igen, de abszolút pontosan fogalmaztál, Éva, igen. És az érzelmekről talán csak annyit, hogy az érzelmek lehetnek ellenségek, de nem, Isten találta ki az érzelmeket. Az érzelmeknek mindössze csak alávetetteknek kell lenniük. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy van egy mozdony, van egy vonat, és annak több kocsija van, akkor a kérdés, hogy ki húzza a szerelvényt. És a világ arra bátorít minket, hogy az érzelmek húzzák. És ez hiba, mert az érzelmek nem gondolkodnak, nem racionálisak, nem élnek meggyőződések alapján, hanem olyan csércsapok, vagy amerről a szél fúj, arra megy. Jobbra, jobbra, balra, balra, hát fék, gyorsan, gyorsan, tehát hogy őrület van. Az értelmünknek kellene vezetni. És ez egy kicsit komplex, mert akarat, értelem és a meggyőződéseink, a szívünk valahogy így. És Pastor Stevensnek van egy ábrája, ahol a szívben ezek mind benne vannak, de mondjuk azt, hogy az akarat, értelem az, ami kezelhető számunkra. Hogy az akaratom úgy dönt, hogy információt gyűjt. És úgy dönt, hogy információ alapján, itt van az akarat mondjuk, információ alapján, vagy itt van elől, információ alapján fog új döntést hozni. Úgyhogy kiadja a parancsot az értelemnek, az értelem információt keres, feldolgozza, az akarat mondja, hogy dolgozd fel jobban. Egy ponton az akarat látja, hogy az információ fel van dolgozva, és döntést hoz ez alapján, és megy valamerre. És az értelem meg ezt a döntést táplálja, illetve kifejezi, és gondolkozik a döntés szerint. És ezeket a gondolatokat hallja az érzelem, és fejezi ki egy nagyon színes, egy nagyon energetizáló módon. Tehát valójában az akarat, értelem megy elől, ők húznak, de amikor az érzelem bekapcsolódik, akkor ő még tolja ezt az egészet. Tehát ha az érzelmek elég sokáig hallják az akarat és értelem helyes vezetését, akkor elkezdik kifejezni azt, amit az akarat és az értelem döntött. És színessé, energikussá teszik a helyes gondolatokat. De sokszor megtörténik, hogy az érzelmek megragadnak, tehát olyan régen érzek valami mást, hogy hiába gondolkozik helyesen az akarat és az értelem, az érzelmek még mindig másfelé akarnak mondani, és itt van szükség önuralomra. Itt kell kusra inteni az érzelmeket, itt kell figyelmen kívül hagyni őket. Mert ha rajtuk volna, akkor továbbra is a vesztünkbe rohannánk. De ha elég sokat tápláljuk, és néha évekről van szó, a megsebzett, megbetegedett érzelmeket, akkor elkezdik kifejezni a helyes gondolatokat. De az a tanács, ahol az érzelmeket kell követni, az a legönpusztítóbb tanács, amit embernek adni lehet.
Az jutott eszembe, hogy ez a nagyon elterjedt gyereknevelési módszer mostanság, hogy a gyerek semmiben nem korlátozott, hanem hogy a gyerek szabadon kifejezze magát. Ez ugyanez. Tehát ugyanezt, hogy azt mondom, hogy hiszen a gyerek egy érzelmi lény, teljesen abban, tehát az érzelmen keresztül.
Waldorf szemlélet.
Lehet, nem tudom, de valami szörnyű, mert ugyanez, hogy ahelyett, hogy én, aki akarattal és értelemmel rendelkezem, és tudom, hogy mi a jó neki, én terelgetem. Persze nem durván, de finoman. Ahelyett azt mondom, hogy
igen.
Ott vannak az érzelmek, mert azok megmondják neki.
Igen. Abszolút. Teljesen igazad van, Éva. Sőt, itt van még egy további, tehát a gyereknevelésben ugye nem csak az érzelmek, ugye, tehát hogy a férfi, hogy a szülő helyettesíti az akaratot és az értelmet a nevelésével, és a gyereknek engedelmességet kell tanulnia. Ez a lelki felépítésünkből is adódik, de a másik, a végességünk, ugye, és a gyerek még végesebb. A gyerek ahhoz, hogy egészségesen nőjön fel, korlátokat kell, hogy tanuljon. Azokat a korlátokat kell, hogy megtanulja, amelyek között biztonságban lehet. Hisz hamar rájön, hogy nem mindenható. Tehát eleinte tapasztalatlanságból félelem nélkül él, de aztán kislányom például boldogan biciklizett tegnap addig, amíg egyszer le nem esett róla. Onnantól már nem nagyon biciklizett boldogan. Rájött, hogy korlátai vannak. Aztán felvettük a könyökvédőt, térdvédőt, meg ezeket, és megint felült a biciklire, és már óvatosabban, de biciklizett. Tudnia kell, hogy hol vannak a korlátok. Rájött, hogy nem szállhat le a bicikliről akárhogy, mert ha akárhogy száll le róla, akkor eleshet. Úgyhogy már figyelt rá. De ha megint megvannak a korlátok, akkor a korlátai között szabadon mozoghat. Az egészséges emberséghez hozzátartozik, hogy ismerem a korlátaimat, tudom, hogy mik azok a határok, amiken belül biztonságban élhetek, és azokon belül szabad vagyok. De ha nincsenek korlátaim, akkor sose tudom, hogy épp hol vagyok. Épp most készülök a következő lépéssel lesétálni a térképről, és lezuhanni a semmibe, vagy még mindig olyan helyen vagyok, ahol biztonságban vagyok. Ugye? Ez a szemlélet, a ne korlátozd a gyerekedet, ettől a biztonságtól fosztja meg a gyereket. Személyiségzavaros gyerekek lesznek belőle. Az emberi játszmák.
Az emberi játszmák.
Igen.
Hát ennek is, a baj, hogy nem megalapozza a gyerek zsigerből manipulálja a szüleit, és hogyha ez végtelenségig mehet, akkor 40 éves korában is manipulálja fogja, és a saját és a család.
Ugye az abszolút, tökéletes, tökéletes, így van. Tehát azt hiszem ennek a szemléletnek a humanista világkép a gyökere. És a humanista világkép abból indul ki, hogy az ember eredendően jó. És ha az ember eredendően jó, csak mi tesszük tönkre, akkor nem szabad hozzányúlni, és a jósága megmarad.
A gyerek egy tiszta fehér lap. Az azért van, mert beleneveljük.
Mert beleneveljük.
Tartozom, mint nincs gyereked, és nem lehet. A gyerek, ahogy megszületik, a legőrzőbb élőlény a világon. Semmi más nem létezik, csak ő, az ő akarata.
Igen.
Amikor van kettő kicsi, akkor elkezdhetem nekik tanítani, hogy nem csak te vagy.
Igen.
Az önzés csípőből is, a szeretet sehol, az mind tanult.
Így van. Tehát, hogy ez... Így van, tehát ez a lényeg. Tehát, hogyha a gyereket hagyod, ugye öröklött bűn, a régi bűnös természet, a születéstől ott van, egy kis bűngép a gyerekem, és hát miért nem adnak gyereknek pisztolyt? Hát mert lelőni a társát simán. Ugye nem a 3 éves, mert még nem tudja, mit csinál, hanem a 8 éves, aki már tudja. Utállak, mert elvette. Le is. Így van. És le is lövik egymást, úgy értem. Ahol a legveszélyesebb hadsereg az a gyerek hadsereg. Gátlástalan, kegyetlen, eszméletlen. Ugye vannak országok, ahol direkt erre hajtanak, kondicionálják őket, félelemben tartják őket, a tisztjeikkel szemben és gyerekhadsereggel harcolnak. Félelmetes. Igen, hogyne. Tehát szavakkal, hogyne. Persze. Tehát, igen, tehát a tévedése ennek a logikának ott van, hogy azt gondolja, hogy az ember alapvetően jó. És nem, az ember bukott, a jónak pont az ellenkezője, de szabad akarattal bír, és nevelhető. És aztán, amikor megtér, akkor megkapja az erőt is, a hatalmat is arra, hogy tényleg integritásban éljen az igazsággal és a szeretettel. Amíg valaki nem tér meg, addig valójában intellektuálisan felismerheti a szeretet erényét, de nincs meg az ereje arra, hogy megmaradjon benne és a szerint éljen. Mindig felül fog kerekedni a bennem lakó állat, addig, amíg ugye a megtéréskor a Szent Szellem, isteni hatalom költözik az emberbe, és bár alábeti magát az emberi hitnek, a szabad akaratnak, a döntésnek, de amikor valaki hitben él, és azt mondja, Uram, ez nem én vagyok, az egy állat bennem, tölts be és adj erőt arra, hogy szeretetben éljek, akkor bizony megtörténik a csoda, sokszor nem egyik pillanatról a másikra, de egy növekedési, fejlődési folyamatban valóságosan. Tehát ha megnézzük a mi életünket, mi nem vagyunk tökéletesek, nekem sok bűnöm van, de jóval kevesebb van, mint 15 évvel ezelőtt. És bár most is vagyok önző, és most is ismerem az állatot, sokkal ritkábban találkozol vele. És nem azért, mert összeszorított foggal élek egész nap, hanem mert valódi átalakulás történik.